Mindenkit szeretettel köszöntök. A hatodik és hetedik trombita szó közötti második látomást fogjuk tanulmányozni Jelenések könyve 11. fejezetéből, amelynek ezt a címet adhatjuk: a modern kori ateizmus megszületése. Ateisták mindig voltak a történelemben, és ateizmus is volt. De tömegméretű ateizmus csak az utóbbi 250 évben lépett föl a történelem színpadára. A Biblia két fejezetben foglalkozik az ateizmussal. Az ateizmusnak a megszületését Jelenések könyve 11. fejezete tárgyalja, és az ateizmuson alapuló politikai hatalmaknak a pályáját a Dániel könyve 11. fejezete tárgyalja. Tehát könnyű megjegyezni, Jelenések 11 és Dániel 11. A két fejezet egymástól nagyon elütő, úgyhogy most én a Dániel könyvével nem tudván foglalkozni, nem is ez a témánk, csak a Jelenések könyve 11. fejezetével szeretnék foglalkozni, és ott folytatom most a felolvasást, ahol abba hagytam. A két proféciót jeleztem is, mint egy ilyen ikerként kapcsolódik egymásba, tehát nem külön válva jelenik meg a másik közbeékelt profécia, hanem a hatodik és a hetedik trombita szó között két ilyen ikermód egymáshoz nőtt profécia található. Tehát ezért olvasom az előző profécia végét, mert olyan gyors az átmenet, hogy két idői proféciát a két csatlakozó vers fejez ki. Az egyik mondja, hogy 42 hónapig, a másik azt mondja, hogy majd 1260 napig. Tehát olvasom Jelenések könyve 11. fejezet első versétől. És adtak nékem vesszőhöz hasonló nátszálat, és angyal állt mellém, és mondta: kelj fel és mérd meg az Isten templomát és az oltárt, és azokat, akik abban imádkoznak. De a tornácot, amely a templomon kívül van, kihagyd, azt meg nem érd, mert a pogányoknak adatott, és a szent város tapossák 42 hónapig. Itt zárul le az előző profécia. És adom az én két tanúbizonságomnak, hogy profétáljanak, gyászruhákba öltözve 1260 napig. Itt kezdődik a következő profécia. Tehát még egyszer: és adom az én két tanúbizonságomnak, hogy profétáljanak, gyászruhákba öltözve 1260 napig. Ezek az a két olajfa és a két gyertyatartó, amelyek a földnek istene előtt állanak. És ha valaki akar nékik ártani, tűz származik az ő szájukból, amely megüli az ő ellenségeiket. És ha valaki akar nékik ártani, úgy kell annak megöletni. Ezeknek van hatalmuk arra, hogy bezárják az eget, hogy az ő profétálásuknak idejében eső ne legyen. És hatalmuk van a vizeken, hogy azokat vérré változtassák, és megverjék a földet akármi csapással, valamennyiszer akarják. És mikor elvégzik az ő bizonságtételüket, a mélységből feljövő fenevad hadakozik ellenük, és legyőzi őket, és megöli őket. És az ő holtesteik feküsznek a ma nagyvárosnak utcáin, amely lélek szerint Sodomának és Egyiptomnak hivatik, ahol a mi urunk is megfeszítetett. És a népek és ágazatok és nyelvek és nemzetek közül valók látják azoknak holtestét 3,5 nap, és azoknak holtestét nem engedik sírba tenni. És a földnek lakosai örülnek és örvendeznek rajtuk, és ajándékokat küldenek egymásnak, mivel hogy e két próféta gyötörte a földnek lakosait. De 3,5 nap múlva életnek lelke adatot Istentől ő beléjük, és lábaikra álltak, és nagy félelem esett azokra, akik őket nézték. És hallottam nagy szózatot az égből, amely ezt mondta nékik: jöjjetek fel ide! És felmentek az égbe felhőben, és látták az ő ellenségeit. És lőn abban az órában nagy földindulás, és a városnak tized része elesett, és megöletett a földindulásban 7000 ember neve, és a többiek megrémültek, és a menny istenének adtak dicsőséget. A második jaj elmúlt, íme a harmadik jaj hamar eljő. Kedves hallgatók, miről is van szó ebben a látomásban? Újra próbáljuk visszaadni ezt a látomást. ahogy János apostol végigkövette, és két jelképes cselekménnyel záródott le az előző látomás, ebben a látomásban meglátott két gyászruhába öltözött tanúbizonyságot. Így kezdődik a látomás, hogy két gyászruhába öltözött tanúbizonyságot látott meg, de hogy ilyen jelkép a Bibliában nincsen, eddig a pillanatig ilyen jelkép, hogy két gyászruhába öltözött tanúbizonyság, ilyennel nem találkozunk, rögtön hozzáteszi, hogy ezek, mármint a két gyászruhába öltözött tanúbizonyság, ezek az a két olajfa és a két gyertyatartó, amely a Földnek Isten előtt állnak. És itt tetszenek látni a Károlyi Bibliánkban a jelzetet, hogy itt már visszautal Zakariás könyve 4. fejezetére, mert ilyen jelkép van a Bibliában, hogy két olajfa és két gyertyatartó. Tehát először János apostol látta a két gyászruhába öltözött tanúbizonyságot, de hogy el ne tévedjen a jelkép azonosításában, rögtön hallott, hogy ezek az a két olajfa, a két gyertyatartó, amely a Földnek Isten előtt állanak, és elmondja, hogy ez a két gyászruhába öltözött tanúbizonyság hogyan végzi el a szolgálatát 1260 napon keresztül, és miután ilyen nyomorúságos, gyászos körülmények között végzik el a munkájukat, és amiután azt gondolnánk, hogy valami jobb következik erre a két tanúbizonyságra, egyszer csak arra lesz figyelmes, hogy a mélységből feljön egy fenevad, és az a mélységből feljövő fenevad neki ront ennek a két gyászruhába öltözött tanúbizonyságnak, a földre tiporja őket, és úgy tűnik, mintha megölni őket. És ezek egy város utcáin fekszenek, mint egy halófélben, annak a városnak az utcáin, amely lélek szerint, tehát megint mondja, hogy jelkép, lélek szerint Sodomának és Egyiptomnak hivatik, ahol a mi urunk is megfeszítetett, és közben a föld népei meg örülnek ennek, hogy ez a két gyászruhába öltözött tanúbizonyság így majdnem holtan fekszik, mert azt mondják, hogy ezek gyötörték a föld lakosait, és 3,5 napig, mint egy úgy tűnik, mintha ezek meghaltak volna, és hirtelen azonban 3,5 nap múlva Istentől élet lelke adatott ebbe a két gyászruhába öltözött tanúbizonyságba, lábaikra álltak, nagy félelem esett az ellenségeikre, és ezek felmentek az égbe felhőkön, és látták őket az ő ellenségeik. És a látomás ezzel fejeződik, hogy egy nagy földindulás lett. A földrengésben a városnak tized része ember elesett, meghalt, meg is ölettek ebben a hatalmas földindulásban, és a többiek megrémültek, és elkezdtek az Isten felé fordulni, a menny Istenének adtak dicsőséget. És a második jaj elmúlt, és most jön az emberiség történetében a legutolsó jaj, a harmadik jaj, ami a 7. trombita szóval lesz azonos, és ezután látjuk a 15. versben már ezzel folytatódik, már visszatér a 6. trombita szó után, ide visszatér, hogy a 7. angyal trombitál. Tehát itt is látjuk, hogy egy közbeételt látomásról van szó. Tehát ezt látta János apostol. Próbáljuk meg azonosítani a jelképeket. Mit jelent ez a két gyászruhába öltözött tanúbizonyság? Amit megkönnyebbítésül még így is ad vissza a Biblia, hogy ezek az a két olajfa, két gyertyatartó, amely a Földnek Isten előtt állanak. Tehát Zakariás könyve 4. fejezetéből veszi a jelképet. Két tanúbizonyság, két olajfa, két gyertyatartó. Zakariás könyve óta tudjuk, hogy ezek nem másnak a jelképei, mint annak a két különleges erőnek, amelyen keresztül Isten szent lelke működik ebben a világban, mert akit tiszta, igaz útra akar vezetni az Isten, a két olajfával és a két gyertyatartóval vezeti a helyes útra. Ez nem más, mint az Ó és az Új Szövetség. Zakariás könyvében van először ez a látomás a Bibliában. A Biblia nagyon sok helyen jelképesen önmagát is bemutatja, hiszen a Biblia nagyon nagy horderejű, a legnagyobb horderejű könyv a világtörténelemben, hiszen hogy ki az Isten és mit akar az Isten, azt Isten a Biblián keresztül közvetíti, olvasható, ellenőrizhető és mindig elővehető formában. Hogy miért nem csak azt mondja, hogy két gyertyatartó, meg két olajfa, miért azt mondja, hogy két gyászruhába öltözött tanúbizonyság, ezzel Azért él ezzel a jelképpel a Szentírás, mert Jelenések könyvében már mi a hét levélnél és a hét pecsétnél, nem különben a hét trombita szónál, valamit megértettünk. Hogy a kereszténység történelme azért torzult el itt a 4.-6. század közötti időszaktól fogva, mert ugye kifejlődött a hatalmi kereszténység, és a hatalmi kereszténység a Bibliát eltüntette, félretette. Amikor azt mondja itt a látomásunk, hogy ez a két olajf, ez a két gyertyatartó, de most ő két tanúbizonyságnak mondja, ez gyászruhába öltözött, és 1260 napig gyászruhába öltözze a prófétát, arra a rettenetesen hosszú időszakra céloz, amikor is a Biblia teljesen kiszorul a kereszténység hétköznapi gyakorlatából, amikor emberek nem jutnak a Bibliához, hozzá se tudnak férni, nemzeti nyelvekre nincs is lefordítva, tehát amit mi így tanultunk az iskolában, és helyesen tanultuk, hogy ez a középkor volt, egészen a reformációig, de még a reformáció után sem terjedt úgy a Biblia, hogy terjedhetett volna, a Biblia minden esetre egy nagyon hosszú idői proféciát ad meg. 1260 nap, ami a bibliai proféciák szerint 1260 évvel azonos. Az előző közbeékelt látomásban 42 hónapot mondott. A 42 hónap 42x30, az 1260. Amikor ez a profécia, mondom, ami 7-szer van benne a Bibliában, először fordul elő Dániel könyve 7. fejezet 25. versében, akkor azt mondja, hogy olyan hosszú lesz ez az időszak, hogy tart majd ideig, időkig és fél időig. Helyes fordítás szerint, mert hiszen az ókori nyelvek ismerték a kettes számrendszeren alapuló nyelvtani alakzatokat, egy évig, két évig és fél évig. Az egy év, két év és fél év, három és fél év, három és félszer 360, szintén 1260. Ennyi rejtjelet alkalmaz a Szentírás, nem nagy rejtjel, hogy ha hétszer adja meg, kettőször Dániel könyvében, ötször Jelenések könyvében ezt a rettenetesen hosszú időszakot, a kereszténység történelmének a leghosszabb időszaka volt a leggyászosabb időszak. Ezt három számkombinációban adja meg, a három és fél év, a 42 hónap és az 1260 nap. Honnan számítjuk ezt az 1260 napot, és mikor járt le ez az 1260 nap? A hatalmi kereszténység kialakulását a bibliai proféciák nagyon részletesen bemutatják. Ha most nem fejezetről fejezetre mennénk Jelenések könyvében, hanem mondjuk én itt egy előadást tarthatnék arról, hogy a hatalmi kereszténység kifejlődése, története, stb., akkor egy teljes előadást is meg tudnék tölteni azzal, hogy Dániel könyvéből, Jelenések könyvéből, Jézus kijelentéseiből, Pál II. Tesszalonikai leveléből önök elé állítsam azt a folyamatot, amikor Jézus halála, feltámadása után a kereszténység 313-ig egységes volt, tehát addig a kereszténység egy volt. 313 után, a nagy konstantinuszi fordulat után az addig is meglevő krisztusi kereszténység mellé oda társult a hatalmi kereszténység, az államhatalommal szövetségre lépő kereszténység, és ez időnek idejével egyre nagyobb hatalomra tett szert, úgy, ahogy a politikai hatalmakkal összekapcsolódott. Ez az összekapcsolódás ugye Rómában ment végbe, ugye a római császárság idején élünk, és utána, ahogy ez a folyamat haladt előre, a Biblia rámutat például arra, hogy ennek az 1260 évnek mi a kezdete és mi a vége. Most már vannak olyan emberek is, akik ha csak a tévét nézik, már ezzel az 1260 nappal kellett, hogy találkozzanak. Én is említettem itt önöknek, hogy néhány hónappal ezelőtt az egyik tévécsatorna bemutatta, hogy Newton, Isaac Newton, a híres angol csillagász és fizikus, 2060-ra várta a világ végét. Hát miért várta 2060-ra a világ végét, miért van Newton írásaiban ilyen tanulmány? Azért, mert Newton is foglalkozott az 1260 éves proféciával, és ő úgy gondolta, hogy amikor a nyugati kereszténység történetében elérkezett az az időpont, hogy amikor a római pápa már Európának császárt nevezett ki, holott még ott volt a kelet-római császár Bizáncban, tehát magyarul amikor a pápa megkoronázta, császárrá koronázta Nagy Károlyt, és ez időszámításunk szerint 800-ban volt, és Newton ezt az időpontot vette kiindulópontnak, hogy 800, és ahhoz hozzászámolta az 1260 napot, akkor tessék hozzászámolni, az 1260 év az éppen 2060. Newton ilyen alapon, tehát ilyen felfogás alapján mondta, hogy amikor vége van az 1260 évnek, hogy ő úgy látja, hogy akkor jönnek el a világ történetének a végső eseményei. Newton itt tévedett. Newton a 18. században ebben tévedett. A gondolkodása jó irányba haladt, de az azonosításban tévedett. Tudnélik, a nyugati kereszténység történetében az a pillanat, amikor Róma püspöke teljhatalmat kap, amikor kialakul a középkori értelemben vett világhatalom, ami az egész föld eseményeit befolyásolja, ez időszámításunk szerint már 538-ban megtörtént, amikor a kelet-római császárság, tehát a bizánci császárság, mert látta, hogy már nem tud Nyugat-Európa felett uralmat gyakorolni, Róma püspökét, az akkori pápát bízza meg, hogy a nyugati részek fölött ő legyen az úr, és 538-ban a teljes jogokat Belizár hadvezér által a bizánci császár átruházza Rómára. A legerősebb európai hatalom adja neki a hatalmat, ezt kell megjegyeznünk. Ezért rendkívül lesz az 1260 év kezdete, és lesz nagyon egyszerű a vége is. Az a kezdete az 1260 éves időszaknak, amikor az akkor legerősebb európai hatalom az egyházi hatalomnak teljhatalmat ad. Ez időszámításunk szerint 538-ban volt. Ha ehhez hozzászámoljuk az 1260 évet, amit a Biblia megad, akkor egyszerű számítás kijön a másik időpontra, amikor visszaveszik tőle a hatalmat, 1798. Mi történt 1798-ban? 1798-ban az akkor legerősebb európai állam, a francia köztársaság csapatai behatolnak Rómába, és fogságba ejtik a pápát, trónfosztják a pápát, el is viszik Franciaországba, tehát a legerősebb világi hatalom elveszi tőle a hatalmat. Az 1260 napos egyházi hatalomnak, ami 1260 évvel azonos a bibliai proféciák szerint, ez a kezdő időpontja és ez a végső időpontja, rendkívül egyszerű logika alapján, az akkor legerősebb világi hatalom adja neki a hatalmat, az ekkor legerősebb világi hatalom elveszi tőle a hatalmat, hiszen a Biblia azt mondja, hogy az egyházi és az állami hatalom összekapcsolódása, ebben volt a nagy probléma, ezért volt sötét a középkor, a trón és az oltár frigye miatt. A látomásunk tehát azt mondja, hogy ez idő alatt a két gyászruhába öltözött tanúbizonyság, ami a két olajfa, a két gyertyatartó rettenetes, nyomorúságos körülmények között végezte a munkáját, vagyis az Ó és az Új Szövetség, az Isten beszéde, az Isten üzenete nem tudta kifejteni igazán a hatását, hiszen elnémították. Az egyházi hatalom, a kereszténynek, magát kereszténynek nevező egyházi hatalom némította el. Pedig ez a két gyászruhába öltözött tanúbizonyságnak van hatalma arra, hogy bezárja az eget, hogy az ő profétálásuknak idejében eső ne legyen. Mire céloz ezzel? Hogy az Ó és az Új Szövetség nem más, mint prófétai szó. A prófétai szónak volt hatalma például az Ószövetségben, hogy bezárja az eget, például Illés próféta is megmondta Akháb királynak, a gonoszszá vált világi uralkodónak, hogy az ország erkölcstelensége miatt eső nem fog esni. Ugye Királyok első könyvében olvassuk a történetet, Illés történetét, hogy 3,5 évig eső nem volt Izrael országában a Baál és Asera kultusz miatt. És hatalma van ennek a két tanúbizonyságnak arra is, hogy a hatalmuk van a vizeken, hogy azokat véré változtassák, és megverjék a földet akármi csapással, valamennyiszer akarják. Itt meg mire utal vissza az egyiptomi 10 csapásra, hogy Mózes, szintén egy nagy próféta, Illéshez hasonlóan nagy próféta, Isten utasítására megmondta az egyiptomi fárónak, a világi uralkodónak, hogy Egyiptomot ezek a csapások, például a vizek véré változtatása el fogja érni. Tehát nem akármilyen ez a prófétai szó, a prófétai szónak ereje van, a Bibliának ereje van, aki megszólaltatja a Bibliát, akkor ott döntő események történnek a világban, de Isten annyira eltűrte ezt, hogy az ő két gyászruhába öltözött tanúbizonságát félreszorítsák, hogy csak nem 13 évszázadig a gonosz azt tett az emberiséggel, amit akar, méghozzá keresztény köntösben. A tanúbizonságok valóban gyászruhába voltak öltözve, és így kellett, hogy elvégezzék, csak kis csoportokban tudták, hogy ezt már láttuk, hogy itt az igazi kereszténység kis csoportokra szűkül le. A hatalmi egyház ellentéteként, melyek ezek a kis csoportok, a valdensek, a lollardok, a viklifiták, a husziták, a reformációnak a gyülekezetei, tehát az igazi kereszténység kicsi nyájként létezett ebben az időszakban. A nagy kereszténység ugyan viselte a keresztény nevet, de minden volt, csak nem keresztény. Ez tehát egy rettenetes időszak az emberiség történetében, de most jön a váratlan fordulat a proféciánkban, mert ugye mi úgy gondoljuk, és talán így is tanultuk az iskolában, hogy egyszer a középkor, amikor lejárt, akkor az emberiség föllélegzik, és jönnek valami szabadabb évtizedek vagy évszázadok. De a Biblia nem ezt mondja. A Biblia azt mondja, hogy amikor elvégzik az ő bizonyságtételüket gyászruhába öltözve, akkor a mélységből feljön egy fenevad, és nekik támad. Tehát épp az ellenkező dolog történik. Nem fellélegzés történik a történelemben, hanem az Ó és az Új Szövetséget, a két gyászruhába öltözött tanúbizonyságot, az eddiginél is súlyosabb támadás éri, amikor lejár ez az időszak. Tehát itt kell valahol keresnünk a 18. század végén ezt a támadást, a Biblia elleni támadást. Ki intézi a Biblia elleni támadást? Itt megnevezi jelképesen ezt az erőt a 7. versben, mélységből feljövő fenevad. Ugye említettem már többször, hogy a Jelenések könyvében 3 fenevad van. Nagyon oda kell figyelni, hogy mikor mit olvasunk és mivel azonosítjuk. A mélységből feljövő fenevad csak itt fordul elő Jelenések könyve 11. fejezetében. Van ugye a tengerből feljövő fenevad, ugye ez mindig Rómának a jelképe, van a földből feljövő fenevad, ez az Egyesült Államok jelképe, hogy majd erről fogunk beszélni a következő alkalmakkor, és van a mélységből feljövő fenevad. A mélység a Bibliában mindig a démonok lakóhelye, Jézus is a mélységbe űzi ki a gadarénus megszállottakból az ördögöket, a mélység mindig Sátán birodalma jelképes értelemben, tehát itt egy közvetlen sátáni támadás éri a Szentírást, éri a két gyászruhába öltözött tanúbizonyságot, vajon ez mivel azonosítható? A Biblia szerint Istennek és Isten művének két nagy ellensége van. Ez a két nagy ellenség, ez egy kézből indul ki, Sátán kezéből, de Sátán úgy fejlesztette ki a történelemben ezt az egy kézből kiinduló két ellenfelet, hogy sokszor az emberek össze-vissza tévedeznek, mert nem látják, hogy most ez honnan jön, az honnan jön. Az emberek, amikor átélték a középkort, látták, hogy a középkor nyomorúságos és borzalmas. De amikor a középkor letelt, úgy gondolták, hogy most az emberiség felszabadult, most le kell vetni a nyűgöt, le kell vetni a jármot, mert a két tanúbizonyság gyötörte a föld lakosait. Az emberek a középkor végén nem az egyházat tették felelőssé a bekövetkezett bűnökért, hanem általában a vallást, a hitet és magát a Szentírást is. Azt lehet mondani egyszerű hétköznapi szóval, hogy a fürdővízzel együtt a gyermeket is kiöntötték. Az egyházakat persze vádolták, főleg a középkori egyházat, a hatalmi túlkapásaért, az inkvizícióért és sok minden másért, de úgy gondolták a 18. század gondolkodói a felvilágosodás időszakában, hogy ha az egyház vagy az egyházak ilyenek, akkor nem véletlenül ilyenek. Azért, mert a kereszténység ilyen. Hogyha meg a kereszténység ilyen, hol van a kereszténység alapja? A Bibliában. Hát akkor a Biblia minden rossz dolognak az oka, a két tanúbizonyság gyötörte a föld lakosait. Így születik meg a mélységből feljövő fenevad, ami a tömeges ateizmus. Ez a 18. században alakul ki, és méghozzá abban az államban alakul ki, erre is utal a profécia, mely lélek szerint Sodomának és Gomorának hivatik. A legerkölcstelenebb európai város, azt gondolom mind a mai napig, de a régmúltban ezt sokkal inkább tudatosították, mint ma, mert most már mindegyik nagyváros az erkölcstelenségnek a fészke, de a régi időkben, a középkorban, az újkor elején mindig Párizsra mondták azt, hogy a magyar nyelv is azt mondja, hogy onnan jött az a franc betegség. Igen, Párizs, miért Párizs volt a legerkölcstelenebb, miért a franciák fővárosa, miért ott fejlődött ki az ateizmus, ahol a vallásnak a legrégebbi gyökerei voltak. Hiszen időszámításunk szerint ebbe igaza volt Newtonnak, 800-ban valóban Nagy Károlyt koronázzák a franciák királyát császárrá, és 800-tól 1800-ig, körülbelül 1000 évig a trón és az oltár szövetsége, a vallás és a politika összekapcsolódása, hát ez Franciaországban volt a legerősebb. De ezzel mit mondtunk ki? Hogy Franciaországban utálták meg legjobban a vallást. Ezért lépett fel az ateizmus abban a városban, mely lélek szerint Sodomának, Gomorának és Egyiptomnak, Sodoma és Gomora ugye az erkölcstelenség jelképe a Bibliában, az Egyiptom pedig a sötétség jelképe, az okkult gondolkodás, az eltorzult gondolkodás jelképe, ahol a mi urunk is megfeszítetett, senki ne Jeruzsálemre gondoljon, hiszen itt is jelképes beszéddel van dolgunk, mondja azt Pál apostol, hogy sokan ma is megfeszítik maguknak az Istennek fiát. Ott, ahol erkölcstelenség van, ott, ahol a kereszténység látszata alatt a kereszténységgel ellentétes dolgokat tesznek, ott valójában ma is megfeszítik Jézust. Vagyis mire utal itt a bibliai jövendőlés? Hogy a középkor annyira eltorzította a kereszténységet, az eltorzult kereszténység annyira lejáratta a vallást, hogy ez kiváltotta az ellenhatását, és ellenhatásként megszületett az ateizmus. Vagyis itt mondja ki a Biblia, hogy az ateizmus nem önálló jelenség, nem az ateizmus felelős a világnak a problémáért, ma sem, bár az ateizmus elég messzire elment, és a mikorunkban megy el a legmesszibbre, de az ateizmus megszületésért az eltorzult vallásosság a felelős. A mélységből feljövő fenevadért az 1260 év a felelős. Soha nem felejtem el, és ezt meg is írtam egy külön fejezetben a bibliai proféciák korunkról szóló kis könyvecskémben, hogy az 1980-as években, amikor még a régi rendszer idejét éltük, egy vidéki városban történt, hogy az előadás után az emberek hozzászóltak, és egy idős asszony, egy nagyon aranyos nagymama, talán még a gyerekeit is hozta, a unokáit is hozta, fölállt, és a világ legbájosabb, legtermészetesebb hangján azt kérte tőlem, de ez mondom 1985-86-ban még a régi rendszer idején volt, hogy a tanár úr ítélje el az ateizmust. Hát minden rossznak ez az oka. A materializmus, az anyagelvűség, az utilitarizmus, hogy az emberek csak a pénzért, csak az anyagja, semmi lelki, semmi szellemi, szétzüllesztik a családokat. Mondta ezt, még mondom, a marxizmus végnapjaiban mondta, és leült, mint aki jól végezte a dolgát, hogy most na, az előadót nagy pálcban hagyta. De mondtam neki, hogy nézze, nagyon szívesen elítélem az ateizmust, egész életem meg előadói pályafutásom másról se szól, mint ennek az elítéléséről, de hogyha elítélhetem az ateizmust, engedje meg, hogy azt is elítéljem, ami az ateizmust, a tömeges ateizmust létrehozta. mi hozta létre a tömeges ateizmust? És akkor erre a kérdésre senki nem tudott válaszolni. Mi hozta létre a tömeges ateizmust? Soha az életben, soha a történelemben tömeges ateizmus nem született volna meg, ha ennyire nem járatták volna le a vallást. Tehát akkor azt mondtam ennek a kedves nagymamának, hogy nézd, én elítélem az ateizmust, de engedje meg, hogy még inkább elítéljem azt, aminek köszönhetjük az ateizmust. Azt mondja, minek köszönhetjük? Mondom, annak, hogy annyira lejáratták a kereszténységet, hogy az embereknek elegük volt a vallásból. Az emberek megfogalmazták egy mondatban, hogy a vizet prédikálásból és bortivásból elegünk van. Akkor inkább semmi vallás nem kell, akkor még Isten se kell, akkor majd mi a magunk lábára állunk, és elvégezzük a mi magunk eszéből is azt, amit eddig az órunknál fogva vezetve akartak elvégeztetni, vagyis az emberiség a ló egyik oldaláról, egyik pillanatról a másikra a ló másik oldalára esett. Erre mondhatjuk azt, hogy kiátszadozik az emberiséggel. Kiátszadozik az emberiséggel. A következő 12. fejezet azt fogja mondani majd, hogy van valaki, aki az egész föld kerekségét elhiteti. Egyszer elhiteti azzal, hogy jó a vallás így, ahogy a középkorban volt, utána pedig elhiteti azzal, hogy nem is kell vallás. Kiátszadozik az emberiséggel. És kiveszi észre, hogy ezt egy valaki teszi. Mert hiszen annyira különbözőnek látszik, azt mondják, hogy hát akkor volt vallás. Most meg Isten tagadás van. Hát igen, Sátán az egyik kezével azt mondja, emberek kell valami, itt van a vallás. Jó torz vallás. Ja, hogy ez nem jó, aki itt van a másik. Akkor mondjátok azt, hogy nincs is Isten. És akkor csináljátok magatok a történelmet. Tehát ez az, amit az ember nem vesz észre. Ez az, amit a történészek sem vesznek észre, és úgy gondolom, hogy emberi logikával nem is vehető észre. Ez az, amit Zichy Mihály kifejezett, ezért megyünk mi Zalafaluba, és ezért szenteltem egy külön számot a Jó Hír című folyóiratban, annak a karmesternek, aki vezényli ezt a világot. Zichy ezt megfestette. Sátán, hogy vezényli a világot. Emberek kell valami? Itt van a vallás. Na nem az a vallás, amit a Biblia mond. A Bibliához nem is engedlek titeket, de hát nem kell a Bibliát olyan komolyan venni. Úgy gondoljátok, hogy Isten nincs a Biblián kívül, dehogy nincs. Hát éljetek csak, menjetek el ide, oda, formálisan ezt tegyétek meg, azt tegyétek meg. Amikor azonban már ezek az eszközei kimerülnek Sátánnak, mert megundorító lesz a vallás, akkor Sátán hirtelen köpönyeget változtat, hirtelen egy másik állarcot vesz magára, és akkor azt mondja, hogy emberek, felvilágosodás! Felvilágosodás! Nehogy babonákba higgyetek, nehogy ózsdi vallási eszmékbe higgyetek, nincs is Isten! Akkor Sátán felajánlja az ateizmust, és tömegessé azért tudta tenni az ateizmust, mert az eltorzult hatalmi kereszténység tömegesen tette tönkre az emberiséget. Az emberiséget tömegesen szipolyozta ki. Az embereknek tényleg elegük volt a vallásból, és főleg Franciaországban, a Korszakok nyomában című könyvben külön fejezet van a francia forradalomra és arról, hogy a franciák hogy mutatták ki, hogy elegük van a vallásból. Szamár farkára kötötték a Bibliát, végighajtották Párizs utcáin, a Notre-Dame-ba beültették az oltárra az ész istennőt, hogy ezután majd egy szép hölgy képében mi az észt fogjuk imádni, és a franciák világosan kifejezték, és mind a mai napig mondják, hogy nem, Franciaország olyan köztársaság, teljesen külön választjuk a vallást és az államot, ez mondjuk pozitív dolog volt, de negatív dolog, ként azt mondják, hogy semmilyen vallásra nincs szükség. Ha valakinek van szükség, akkor higgyen. Mi viszont azt mondjuk, hogy semmilyen vallásra nincs szükség. A vallás csak eltorzította, tönkretette az embert, telezsúfolta babonákkal, hiedelmekkel, rossz szokásokkal, emberi tekintélyek előtt való görnyedezéssel. Hogy mondta a másik nagy ateista, tömeges ateista nemzet egyik nagy fia Goethe? hiszen a németek is előjártak az ateizmusban, illetve hát a felvilágosodás. Azt mondta Goethe, és milyen érdekes az ateizmus, mert a tömeges ateizmus és a modernkori ateizmus sok jó dolgot is a felszínre hozott. Például Goethe, azt mondta Goethe, én csodálom Krisztust. Senkiben úgy nincs meg az emberi teljesség, mint Krisztusban. De hogy egy ereki előtt én görnyedezzek, hogy megcsókoljam és letérdeljek, hagyjatok békét a képtelenségeitekkel. Az ateizmus, a modernkori ateizmus elég összetett jelenség. Egyrészt ellenében van a babonáknak, az eltorzult vallásnak, de másrészt, és ez a negatív oldala, nem tudja megkülönböztetni, mind a mai napig nem tudja megkülönböztetni, hogy az egyházi visszaélésekért nem a Biblia a felelős. Az egyházi visszaélésekért éppen az a felelős, aki félretette a Bibliát. De ezt az ateizmus mind a mai napig nem látja. Az ateizmus jelen pillanatban is olyan vak, mint a 18. században. Annyira elege volt az emberiségnek a vallásból, mondom, hogy a fürdővízzel együtt a gyermeket is kiöntötték. Sajnos a tömegektől és a Bibliát nem ismerő emberektől több nem is várható. Az emberiség egyszer a ló egyik oldalán van, másszor a másik oldalán van. Ezek olyan tömegreakciók, amelyeket nincs ember, aki vissza tudna tartani. Ugye 13 évszázad keserűsége robbant ki, és ez most tart napjainkig is, hiszen ma a világ ateista nagy részében, a civilizált nemzetek, az észak-amerikai kontinens, Európa, tehát a világ vezető állami, ez lényegileg ateista emberek közössége. Most megy át a világ napjainkban megint egy másik fordulaton, amikor az ateista rendszerek összedőltek, Szovjetunió, Kelet-Európa, és meginognak ugye Kubától Észak-Koreáig a többi ateista rendszerek is, most megy át a világ megint a nagy vallásoskodásba. De milyen vallásoskodásba? Ugyanabban, mint ami a középkor volt. Ma az következik be fordított előjel, amit ebből ebbe, most ebből megint amabba, jelleggel ölt testet. A Biblia azt mondja, hogy az emberek örültek és örvendeztek és ajándékokat küldtek egymáshoz, mivel hogy egy két próféta gyötörte a földnek lakosait. Tehát az egyházi visszaélésekért a Bibliát okolták. Olvassák el például Voltaire műveit. Voltaire mindenki ismeri, és a felvilágosodásnál leghíresebb, emblématikus személyisége. Ott van a Filozófiai ABC című műve. Ebben a művében minden bibliai témához szócikkeket ír. Az Özönvíztől a Jelenések könyvéig gúnyolódik a Biblián, és azt mondja, a Biblia, hát ez egy nevetség, ez egy gyereki történet, és ebből nem kell semmit se elhinni, a csodák nem is voltak, Ninive nem is létezett, csak az ószövetségi proféták agyában, Jézus nem is támasztott fel halottat, és akkor végez. Azt mondja, ami az egyházi visszaélésekben, az a sok minden hiedelem, babona szokás, azt visszavetíti a Bibliára, és azt mondja, hogy a Biblia a két proféta gyötörte a földnek lakosait. Mind a mai napig a Bibliával szemben ezért van ellenérzés. Emberek ki se nyitják a Bibliát, azt mondják, hogy miért olvas egy régi történet, meg zsidókról, meg csoda, hát ebben én nem hiszek én a 21. században. Az emberek nem is foglalkoznak ezzel. Annyira szívós, mély gyökerei vannak az ateizmusnak. Igen, 300-250 éves gyökerek. Ezek szinte eltéphetetlenek. Ma itt vannak az ateizmus gyökerei, és az ateizmus gyökereire épül rá újra, ami korunkban már szerencsére nem lesz 1260 éves időszaka, csak egy rövidebb, nagyon rövidebb időszaka. Ugyanez a hamis, eltorzult vallásosság. Hagyományvallásosság, élményvallásosság, tekintélyelvi vallásosság. Ma a mai korunk ezért borzalmas, mert együtt van az ateizmus a mélyben és fönt a vallásosság, amit Pál apostol így mond, hogy ott van a kegyesség látszata az emberekben, de nincs ott az ereje. Van egy formális vallásosság, de közben az emberek ateisták, vagy ahogy Gandhi mondta, aki Európába jött és azt mondta, hogy itt Európában az emberek egy héten egyszer elmennek istentiszteletre, de tulajdonképpen ugyanolyan ateisták a hétköznapokban, mint az, aki nem megy el istentiszteletre. Ezt még egy hindú és egy más vallású ember is világosan látta. A Biblia még közelebb megy. Azt mondja, hogy eközben, amikor ez a nagy fordulat bekövetkezik, amikor lejár az 1260 év, és jön az újabb áramlat, az ateizmus, 3,5 nap, hogy a két tanúbizonság holtteste ott hever a város utcáin, és azok holttestét nem engedik sírba tenni. Mindenki úgy gondolhatta ebben az időszakban, hogy vége van minden vallásnak, kereszténységnek, Bibliának, mindennek. A francia forradalomnak az az időszaka, ezt tudjuk jól, a francia forradalom 1789-ben kezdődik. Az 1798, itt ugye az egyházi hatalom teljhatalmának a vége, de az 1789-ben elkezdődött francia forradalomnak volt különösen súlyos 3,5 éve. Ez az 1793 és 97 közötti 3,5 év volt, amikor Franciaországban bezárták a templomokat, minden vallásgyakorlatot beszüntettek, sőt megtiltottak, Bibliához nem lehetett jutni, és nem lehetett ugyanúgy hirdetni, mint a középkorban. Szóval érdekes, hogy itt az egyházi hatalom akadályozta meg a Bibliát, itt meg az ateista forradalom akadályozta meg a Biblia terjesztését, mint a temetetlen holtak, ahogy a francia drámaíró műve mondja, Sartre, ugye, mint a temetetlen holtak fekszenek a városnak az utcáin 3,5 évig, és nem engedik őket a sírba tenni. Rávilágít a Biblia arra, hogy igen, az emberi történelmét egy nagy fordulat következik be, és ez mindenféle szempontból éreztetni fogja a hatását, és amíg világ a világ, valóban érezteti is a hatását. Mi is így tanultuk az iskolában, hogy a legújabb kor nem is annyira az angol polgári forradalommal, mint a francia polgári forradalommal kezdődik, és ezután új korszak nincsen már. A Biblia is ezt mondja, hogy itt a föld történetében egy nagyon nagy fordulat áll be. De figyeljük meg, hogy a 3,5 nap múlva, tehát ugye itt is a nap egyenlő év, ezért mondtam, hogy a 3,5 nap az 3,5 év, a 3,5 nap múlva életnek lelke adatot Istentől ő beléjük, és lábaikra álltak, és nagy félelem esett azokra, akik őket nézték. És hallottam nagy szózatot az égből, amely ezt mondta nékik, jöjjetek fel ide, és felmentek az égbe felhőben, és látták őket, az ő ellenségét. Ki ment fel az égbe felhőben? A két tanúbizonság. A két tanúbizonság, ami úgy tűnt, hogy meghalt, de nem halt meg, Istentől életlelke adatot, talpra állt a két tanúbizonság, elhangzik a szózat, hogy jöjjetek fel ide, és felmentek az égbe felhőben. Hát ez meg mit jövendőlt meg előre? A mostani időben, ahol itt járunk, tehát a francia forradalom idején, azért különleges dolgok történtek a Bibliával is. 1804-ben például, tavaly volt a 200 éves évfordulója, például egy nagyon nevezetes dátum az emberiség történetében. 1804-ben alakul meg a brit és külföldi bibliatársulat, ami elhatározza, hogy minden nyelvre lefordítatja a Bibliát, és minden ember kezébe eljuttatja. 1816-ban megalakul az amerikai bibliatársulat, ami elhatározza, hogy a Bibliát lefordítják, és minden ember kezébe eljutatja. Elmúlt 200 évben történt arra nézve elhatározás, hogy a Bibliát el kellene juttatni oda, akiknek az Isten szánta, minden emberhez. Szégyen ezt mondani, mert ez a kereszténység történetének a legnagyobb szégyene, hogy a Bibliát csak az elmúlt 200 évben fogták fel úgy, hogy kérem, ezt el kell juttatni minden emberhez. Ekkor indult el a kezdet. Tudjuk, hogy Magyarországra a brit és külföldi bibliatársat már beküldte a reformkorba is a bibliákat, de az osztrák császárság bezúzatta, illetve visszaküldte. Nagyon kemény harcok voltak. Egyedül 1890-es évek azok, amikor már a Bibliát be lehet hozni, és 1908-ban az első nagy Biblia revízió időszakában mondhatjuk el, tehát tulajdonképpen csak a 20. század elejétől fogva lehetett Bibliát szabadon terjeszteni Magyarországon. A brit és külföldi bibliatársat akkor nyitott irodát Budapesten a 19. század végén. A Horthy rendszerben megint nagyon nagy küzdelembe került a bibliaterjesztés. A Rákosi és Kádár rendszerről nem beszélek, akkor küldték be nyugatról, és mint egy csempész áru jött be a biblia, az itthoni biblia kiadás nem volt jelentékeny. Tulajdonképpen nálunk azt lehetne mondani, hogy 1990 per 4-es törvénycikk a magyar alkotmány 15 évvel ezelőtt ismerte el Magyarország minden lakosa számára a teljes lelkiismereti és vallásszabadságot. Lényegileg mi 15 éve élünk elvileg szabad államban. Elvileg. Nagy szó, hogy elvileg már szabad az állam, még ha gyakorlatilag sok minden nem is úgy teljesedik, de a Biblia az elmúlt 200 évben terjed. Ennek a profétikus megjövendőlése, hogy mint egy halotti állapotból felállnak, az égbe mennek, és látják őket az ő ellenségeit. Még nem járunk ott, hogy a Biblia az égbe ment. Itt még nem járunk. Még ott járunk, hogy talpra áll, hogy hangzik a szó, hogy jöjjetek fel ide, és felmentek az égbe felhőben, és látták őket az ő ellenségeik. Mikor fog ez beteljesedni, hogy a Biblia valóban felmegy az égbe felhőben, akkor, amikor a történelem előre haladtával, Jézus második eljövetele előtt közvetlenül a Biblia szerint lesz egy óriási nagy, egész világra kiható evangélium hirdetés. Ennek a megjövendőlése Jézus részéről Máté evangéliuma 24. fejezetében, a 14. versben található. Jézus azt mondta, hogy amikor az egész világon bizonyságul hirdettetik az Isten országának az evangéliuma, csak akkor fog eljönni a vég. Tehát Isten minden egyes ember részéről ezt biztosítja, hogy minden egyes ember meg fogja hallani a Teremtője szavát, minden egyes emberhez eljut a Biblia. Ha a Biblia történetét valaki megírná, erre a fejezetre nagyon sokat kellene alapoznia. Azért tessenek meggondolni, hogy a Biblia története az emberi történetben milyen viszontagságos. Dante írta az Isteni Színjáték 29. énekében, hogy sokan nem gondolják meg, hogy mennyi vérrel ázva hult földre magva, s mi nagy becse van annak, ki magát hozzátartva megalázza. Mindenkinek saját eszméi vannak, azokra büszke, és azt prédikálják, s hallgatni kell az evangéliumnak. Ezt írja Dante a középkorban. A középkorban is elnémították a Bibliát, mivel? A hamis vallással. Az újkorban is el akarták némítani a Bibliát, mivel? Az ateizmussal. És ez sikerült is. És Isten nem avatkozott közbe. Isten kényszert, erőszakot nem alkalmaz. De hogy ez az emberi történelem ilyen hosszúra nyúló, kínos, keserves, vérzivataros történelem, ennek nagyon nagy oka az, hogy a mértéket nem hagyták az emberekhez eljutni. A mérték a Biblia. A mérték az, hogy mit mond a Teremtőnk. A mérték az, hogy mit mond az Isten, hogy szól az Úr. De az, hogy szól az Úr, ezt évszázadokon, évezredeken keresztül és a kereszténység történelmében hatástalanították. Ezért kellett várni odáig, hogy furcsa módon az ateista támadás után, mégiscsak fordulat következett be, a mélységből feljövő fenevad nem tudja a két tanúbizonságot megsemmisíteni, sőt, bizonyos értelemben a legnagyobb Bibliával szembeni támadás után jön a Bibliának a felvirágzása, és a két tanúbizonság felmegy az égbe felhőkön. Miről van szó? a nemzetállamok kialakulásával, az amerikai függetlenségi háború, a francia polgári forradalom által kialakultak a nemzetállamok. A nemzetállamok alkotmányába a legsürgősebben bevett törvényszik pedig ez volt, hogy az államot és az egyházat külön kell választani. Az állam és az egyház különválasztása, ez 18. és 19. századi fejlemény. Azelőtt nem volt az állam és egyház különválasztása, hiszen a középkorban trón és oltár szövetsége. Tehát a középkorban éppen az a jellegzetesség, hogy az egyház és az állam a legszorosabban összefonódik. Az egyház kivizsgálja egy embernél, hogy eretnek, azt mondja, kérem, ez az ember eretnek, átadja az államnak, hogy égesd meg. Röviden ez a fölállás. Ez megy évszázadokon keresztül. Amikor győznek a polgári forradalmak, azután már megállapíthatja az egyház, hogy eretnek, de az állammal nem tudja megégettetni. És ez nagy fejlemény. Nagyon örülnünk kell annak, hogy az államot és az egyházat külön választották. Ha az államot és az egyházat nem választották volna külön, ma itt mi így nem ülhetnénk. A középkorban mi erről nem beszélhettünk volna. Se a 18. században, se a 19. században, mondom, 15 éve, hogy Magyarországon jogilag, alkotmányosan olyan szabadság van, hogy elvileg mindenki azt hirdeti, amit akar, sőt már a Bibliát is lehet nyilvánosan bárhol előadás tárgyává tenni. Nagyon is örüljünk annak, hogy az államot és az egyházat külön választották. Deák Ferenc nevét mindannyian ismerjük. Deák Ferenc katolikus volt. Deák Ferenc, amikor felszólalt egyik legutolsó parlamenti beszédében 1871-ben, azt mondta, hogy kedves képviselő társaim, ez köm az egyik leghíresebb beszéde, benne van a Móra kiadó által kiadott 33 híres beszéd című könyvben, ha valaki ezt be tudja szerezni, az ókori rétoroktól egészen mai szónokokig 33 híres beszéd. Egyik ilyen beszéd Deák Ferencé, azt mondja Deák Ferenc, hogy kétféle alkotmány van a világon. Az egyik alkotmány, amely az államot és az egyházat közös nevezőre hozza és összekapcsolja. Én ezt nem helyeslem, mondja a katolikus Deák. A másik alkotmány, a másik státus, ahogy ő mondja, az amerikai alkotmány. Az Amerikai Egyesült Államok volt az első, amely a történelemben azt mondta, válasszuk szét az államot és az egyházat, az állam csinálja, ami az ő feladata, az egyházak is csinálják, ami az ő feladatuk, de ne az állam mondja meg az egyháznak, hogy mit csináljon, vagy ne az egyház mondja meg az államnak, hogy mit csináljon. Ha valaki dolgozik egy államban, keressen normális munkabért, élhessen szabadon, és ha ő katolikus, akkor ne üldözzék, hogy katolikus, ha protestáns, ne üldözzék, hogy protestáns, ha zsidó, ne üldözzék, hogy zsidó, ha kvéker, ne üldözzék, hogy kvéker. Számomra, mondja Deák, az igazi státus az amerikai státus. Külön kell választani az egyházat és az államot, mert a középkornak az összes borzalma abból származott, hogy a kettő összevegyült. Ezért és nem másért köszönhetjük azt az elmúlt 200 évnek minden borzalma ellenére, hogy az elmúlt 200 évben a szabadságjogok egyre nagyobbak, nem csak a sajtószabadság, nem csak a véleményszabadság, gyülekezési szabadság, hanem a vallásszabadság és főleg a lelkiismereti szabadság, mert a lelkiismereti szabadság annyival szélesebb körül, mint a vallásszabadság, hogy az ateistáknak is teljes jogot ad. Hogy valaki ateista, akkor is ember, tiszteljék, mint embert. Hogy ő nem ilyen egyházba tartozik, nem olyan egyházba tartozik, ne érje őt káros megkülönböztetés. Ennek a polgári rendszerek által kimondott elvnek köszönhetően jutott a Biblia is levegőhöz. Jutott a Biblia is, jut majd a Biblia is az égen a felhőkbe, tehát érdekes módon az ateizmus segítségével a rossz jóra fordításával Isten gyorsabban tudta a Bibliát a börtönből kiszabadítani, mint a középkorban, ahol az eltorzult vallás állandóan és továbbra is oda, abba a börtönbe zárta. Ennek azonban, ennek az ateista fordulatnak azért volt egy súlyos következménye. Lőn abban az órában nagy földindulás. A Bibliában a földindulás kétféle értelemben szerepel. A Biblia több mint 10-szer jövendől az emberiség történelmében nagy földrengésekről. A földindulás egyik értelme a konkrét földindulás, a konkrét földrengés. Jelenések könyve 6. fejezet 12. versében már azt olvastuk, hogy amikor Jézus felbontotta a 6. pecsétet, lő nagy földindulás. Itt nem jelképes az értelem, a lisszaboni földrengés 1755-ben a Bibliában megjövendölt esemény, a végső időszak egyik természeti csapás kezdete, 1755, mától visszaszámítva éppen 250 évvel ezelőtt volt a lisszaboni földrengés. A mikorunk földrengéseit, amelyek itt ebben a korban kell, hogy lejátszódjanak, erről körülbelül 10 profécia van. A mikorunkban tényleg a földrengések száma annyira fölment, hogy 1950-ig lehet a földrengéseket egy grafikonon ábrázolni, 1950-től 75-ig még egy grafikont kell nyitni, és 70 után annyi földrengés van, ugye most is 9-es Richter skálájú földrengés volt, de az újabbkori földrengések, mivel nagyon lakott területek alatt következnek be, nagyon sok ember életet követeltek, ellentétben a régebbi középkori, ókori földrengésekkel. Itt a földindulás vagy földrengés ezekben a proféciákban szó szerint értendő. De itt viszont azt mondja, hogy lőn abban az órában nagy földindulás, és a városnak tized része elesett, és megöletett a földindulásban 7000 ember neve, és a többiek megrémültek, és a menny istenének adtak dicsőséget. Itt viszont a földindulás, földrengés kifejezés jelképes értelmű, ahogy a mi történelem könyveink is használják, a forradalmak jelképe. A mi korszakunk, a mi világunk gongütése, hogy a természet világában az 1755-ös lisszaboni földrengés volt, a társadalom világában az 1789-es francia forradalom volt. A francia forradalom gyökerestül fordította ki a világot, a régi hűbéri rendszer az egész középkor összeomlott, kialakult az új polgári rendszer, annak összes zűrzavaros mellékhatásával, de az elmúlt 200 évben szinte mindenütt földrengések rázzák meg a világot, mindenütt forradalmak vannak. Lukács evangélium a 21. fejezetében azt mondta Jézus, lesznek zendülések mindenfelé. A másik jelképe a Bibliában a forradalomnak a zendülés. A Biblia beszél háborúkról, beszél ínségekről, éhségekről, sok mindent jövendől előre, de külön kifejezésekben beszél a földindulásokról, a forradalmakról. Soha az emberiség történetében ennyi forradalom nem játszódott le. Szinte minden állam története a forradalmak története. Mi is számon tartunk legalább 2-t, ugye 1848-49-et, 1956-ot, de még lehetne talán másokat is, 1912-t vagy 1919-et, mást is említeni. A város továbbra is Franciaország, Sodoma és Gomora, Egyiptom, hogy emberek nagyon nagy száma meghal. Ugye tessenek arra gondolni, hogy a forradalmak nem kímélték az ember életet. A guillotine a nemzeti borotva volt. A guillotine Párizsban kicsorbult. Ahány ember, a saját barátjukat is odaküldték, ugye a jakobinusok, és ugye erről, aki ismeri a történelmet, napokig tudna beszélni, hogy mi mindent hoztak magukkal ezek a véres forradalmak, 1789-től 1917-en át, 56-ig az emberiség történelme tele van véres közjátékokkal, de itt is a sok-sok vér és kegyetlenség végén van egy kis kifejezés, a többiek megrémültek, és a menny istenének adtak dicsőséget. Ezt hogy kell érteni? A francia forradalom után sokan felkapták a fejüket. Miért kapták fel a fejüket? Mi arról tudunk, hogy ezekről a proféciákról, például erről a proféciáról, amiről most önöknek beszélek, a francia forradalom előtt a 18. században 20 könyv jelent meg, előrejelezve, hogy az emberiség történelmében ekkor a 18. században egy hatalmas forradalom rázza meg majd a világot. Akkor már a Bibliát ismerték, a proféciákat ismerték, és nagyon sok embernek a figyelme fölfelé terelődött, vagyis arra terelődött, hogy bár a Föld történelme ilyen véres és kegyetlen, de ami a Földön történik, az valamely hatalom megengedésével történik, és ez a hatalom a menny. Amit Isten megenged, az történik meg. Hogy Isten ennyi mindent, és ilyen túl sokat, és ilyen borzalmakat engedett meg, amiben mi most élünk, ez egyszerűen csak annyit jelent, hogy rettenetesek az okok is, rettenetesek a feszítő erők, a gonoszság erő is. Isten láttatni engedi azt, hogy mi működik a világban. A világban egyszer működik a hamis vallás, utána működik a hamis vallás látszólagos ellentéte, az ateizmus. A hamis vallás és az ateizmus a Biblia szerint csak látszólagos ellentét. Gyökerében mind a kettő ugyanaz. A hamis vallást nevezhetem ateizmusnak is, és az ateizmust nevezhetem hamis vallásnak is. Ez az, amit csak a Bibliából érthetünk meg. Mert valójában a hamis vallás, mivel nem Istentől jött, hanem egy eltorzított dolog volt, az lényegében egy leplezett ateizmus volt. A középkorban az emberiség egy leplezett ateizmusban élt. Imádták a szobrokat, a képeket, elmentek emberek búcsújáróhelyekre, különböző babonás szokásokban vettek részt. Úgy gondolták, hogy elmondják egy másik embernek a bűneiket, és az majd feloldozhatja őket. Csalhatatlannak tartotta magát az egyházi főhatalom, és ennek mi köze volt az Istenhez? Ha semmi, akkor ez ateizmus volt. Csak leplezett ateizmus volt. Utána jött az ateizmus, ami nem más, mint egy leplezetten eltorzított vallás. Erre is rájöttek ugye kutatók, gondolkodók, filozófusok, hogy lényegileg az ateizmus is vallás. Az is azt követeli, hogy higgyenek benne. Az is azt mondja, hogy nincs Isten, hát akkor ki az Isten, ha nincs Isten, hát mi vagyunk az Istenek. Hát akkor magunkba kell hinni. Ugye Dosztojevszki nagyon egyszerűen lelepezte az ateizmust, azt mondta, ha Isten nincs, akkor minden szabad. Hát akkor ez a vallás. Minden szabad. Hát akkor tessék. Ennek éljük az elmúlt két évszázadban a lefolyását, és ez termi meg a mérges gyümölcseit, hogy Isten nincsen, minden szabad. Hát akkor amit az emberek csinálnak, az minden szabad. Sőt, az majd, hogy nem imádatra méltó, még akkor is, hogyha a legundorítóbb vagy legborzasztóbb, hát emberi. Semmi emberi tőlünk nem idegen. A Biblia és egyedül a Biblia vezet rá bennünket arra, hogy itt valaki játszik az emberiséggel. De addig játszhat velünk, ameddig mi komolyan nem keresünk oltalmat annál, ahol egyedül oltalom található. Ha mi nem ragaszkodunk Istenhez, nem ragaszkodunk a két tanúbizonság profétálásához, ha nem ragaszkodunk ahhoz, amit az Isten mond, akkor nincs az az okos és művelt ember, aki meg tudná magát védeni vagy az eltorzult vallástól, vagy az ateizmustól. Ha Istenhez ragaszkodunk, ha komolyan vesszük a bibliai kijelentéseket, akkor sem az eltorzult vallás felé nem megyünk, sem pedig nem fenyeget az ateizmusnak a rémképe. Biblia szerint az eltorzult vallás és az ateizmus nem csak eszme, ennek vannak emberi, történelmi intézményei. Ahogy az ateizmus csak egy eszme volt, mert a jakobinusok rögtön a gyakorlatba ültették át, és lefejezték az embereket. Ez egy gyakorlat volt. Aztán, amikor kitört a bolsevizmus, és elterjedt az egész világ, nem csak eszme volt a leghíresebb, egyik leghíresebb ateista rendszer, a marxizmus, az gyakorlat is volt. Annak nevében elvittek kényszermunkatáborokba, internáltak embereket, és az államokat megfélemlítéssel, diktatórikus módon vezették. Az gyakorlat is volt. És az eltorzult vallásnak hol vannak az intézményei? Hol vannak az eltorzult vallás intézményei? Mert az eltorzult ateizmus intézményei most a szemünk láttára sorra ledőlnek. megszűnnek már a kimondottan diktatórikus és történelmi dialektikus materializmuson fölépülő államok. Ezek már sorra megszűnnek. Már Kína sem az, ami régen volt. Már Kubában, ahogy majd meghal Fidel Castro, biztos ott is más lesz a helyzet. Meg Koreában is. Ezek megszűnnek. No de mi van az eltorzult vallás intézményeivel? Amikor egy személyes példát mondjak, az 1970-es években ki akartak dobni az egyetemről, Budapesten az 5-ös Loránd Tudományi Egyetemről, mert vállaltam, hogy vallásos vagyok. Akkor volt egy nagyon kedves tanárom, aki őszintén, becsületesen egy pártag volt, és fölhívott engem az egyetem negyedik emeletéről, egyedül sétálgattunk, soha nem felejtem el ezt a órák hosszan átvaló sétálgatást, vigasztalt engem, hogy engem a hitemért, vagy a vallásos keresztény meggyőződésemért ki akarnak akolbólítani, hogy se diplomát ne kapjak, se tanár ne legyek. Diplomát ugyan kaptam, de tanár nem lehettem, tehát mind a mai napig nem is alkalmaznak tanárként, még most sem az egyetemen. Ez is mutatja, hogy az ateizmus folytatólagos, tehát az rendszerváltás, meg efféle ilyen kis porcukor hintések nem érintették az ateizmus mélyebb rétegét. És azt mondja nekem ez a tanár, hogy vigasztal engem, és mondja, hogy ő bocsánatot kér, ő meggyőződéses marxista, soha velem ezt nem tenné, mert hát ha valaki hívő vagy vallásos, azt meg kell becsülni, stb. Stb. És amikor látja, hogy én olyan vigasztalan vagyok, mert hát ugye az ember 21-22 éves fejjel nem tudja azt elfogadni, hogy valakinek most ez a hite és a meggyőződés, ezért miért akarják kidobni valahonnan. És akkor fölemeli a kezét nekem ez a terék, filozófia, történész tanár, és azt mondja, hát maga elgondolkozott azon, hogy az ateisták és az ateista intézmények, azok honnan kölcsönzik az eszközeiket? Azt mondja, elgondolkozott, hogy a bolsevizmus és a kommunizmus intézményei a középkorból kölcsönzik az eszközeiket? Ezek nem ők találták ki, nem Lenin találta ki. Ezt mondja, vigasztalódjon. Ezt nem Lenin találta ki. Ezt az inkvizíció meg a jezsuiták találták ki. Hirtelen nem tudtam hova tenni magamat, mert én ugye az inkvizíciót se láttam annyira rossznak, a jezsuitákért meg kifejezetten lelkesedtem abban az időben, mint a legműveltebb rendért, és hallgatagon ballaktam ott mellette, és ő látva azt, hogy elgondolkozom, elkezdte nekem magyarázni, hogy tulajdonképpen, mai szóval így mondhatnám, az eltorzult vallási diktatúra intézményeiből vették az ateista intézmények az eszközeiket, hogy elnézést a gyors képzettársítás változásért, de a nyilas eszközökből lettek a rákosista eszközök. Nem az a fontos, hogy jobb oldal, vagy bal oldal, vagy így torzulás, úgy torzulás, hanem úgy, hogy ezek gyilkos eszközök, és itt lepleződik le, hogy a két tenyér mögött egy személy van. Egyszer ez, egyszer az, Sátánnak mindegy, hogy mibe hajtja bele az emberiséget. Az ateizmusba csak 250 éve tudta behajtani. A vallásba több mint 1260 éve így be tudta hajtani. Az ateizmussal is meg lehet félemlíteni, bolondítani embereket, és el lehet hitetni, hogy nincs Isten, és te vagy az Isten, és csináld azt, amit akarsz, és akkor felszabadult, boldog ember leszel. Ez megy 250 éve, de most már lejáró félben van. A hamis vallás nem olyan gyorsan jár le, mert az emberek inkább tisztelik a vallást, még akkor se, hogyha nem hisznek benne, inkább tekintély előttük ez, mint a pőre ateizmus. Ne tessenek elfelejteni Luther Márton hatalmas kijelentését. Azt mondta Luther, hogy az egyház legkisebb visszaélése nagyobb bűn, mint az államnak a legnagyobb visszaélése. Mert az államot senki nem veszi komolyan. Az egyház vagy az egyházak mindenki előtt tekinté. Ezért, hogyha az egyház a legkisebben is eltér a Bibliától és az evangéliumtól, nekünk keresztényeknek sokkal szigorúbban kell ezt beszédtárgyává tenni és megfedni, mint hogyha az állam akár kilométerekkel tér el a törvényektől. A mai korban visszajön a vallásosság és a vallásoskodás. A nagy tömegek most a ló másik oldaláról visszafele jönnek az egyik oldalára. Most éppen abban a világhelyzetben vagyunk, és abban is fogunk maradni, amikor ez a két dolog egyesül. Ez borzalmas. Amikor van hamis vallásosság is, és van ateizmus is, ez borzalmas. De ennek a borzalomnak, ennek a sötétségnek a legmélyebb pontján fel fog hangozni a nagy evangélium hirdetés, mint alternatíva. Isten világossá fogja tenni, hogy az igazi választás az a Krisztus melletti választás, az Isten beszéde melletti választás. Tanúi leszünk annak, ahogy a Biblia két tanúbizonyság felmegy az égbe felhőkön. Már bizonyos értelemben az elmúlt 200 vagy elmúlt 20 évben is ennek tanúi lehetünk. Körülbelül olyan a mi korszakunk, mint a reformáció ideje, amikor azt írták a krónikások, hogy amikor Luther meghirdette a reformációt, mindenki a Bibliáról beszélt. Még a kocsmákban is a Bibliáról beszéltek. Még a piacokon is a Bibliát vitatták. Mert az emberek tudomást szereztek az igazságról, az igazság az ellenpontot, a sötétséggel szemben a világosság fölállította az ellenpontot, és ezért léphetünk bele most, ezután a két látomás után az emberiség történelmének végső időszakába, és az utolsó rövid gondolatom az, hogy ez a két látomás miért került egymás mellé. A végső idők egyházának a születése, és a végső idők legnagyobb mozgalmának, az ateizmusnak a megszületése. Ez miért került egymás mellé? Itt is itt van az ellenpont. Isten elindít valamit, Isten gondoskodik arról, hogy legyen a végső időkben látható egyház és igazi evangélium hirdetés, ugyanakkor az Isten hagyja azt is, hogy a középkori egyház összedőljön, létrejöjjön egy félelmetes ellenség, de ez a félelmetes ellenség is, az Isten a rosszat is jóra fordítja, és tulajdonképpen, hogy az igazi egyház is létrejöhetett és elterjedhetett a világon. Tetszenek látni ilyen kacifántokat produkál a történelem. Ha nem lenne ateizmus, erre se lett volna lehetőség. Erre a középkorban nem lett volna lehetőség. Középkorban az embereket lenyakaszták és megégették. Ahhoz el kellett jönni ezeknek a rendszereknek, hogy a végső idők evangélium hirdetése, hogy a Biblia terjesztés, hogy az emberek kezébe kerüljön az Isten beszéde. Ezért szoktam humorosan azt mondani, már csak az ateistákban reménykedem. Már csak az ateistákban reménykedem. Mert aki ma az eltorzult vallásosság, a középkori vallásosság további képviselője, attól sok jót az ember nem várhat, csak elvakultságot, haragot, gyűlöletet, és azt, hogyha valamit nem tud megérteni, akkor az a Biblia. Még az ateisták többet meg tudnak érteni, mert az ateistákban nincs ott az a sok gyerekkortól beépített torz gondolkodás, babona és szokás. Ugye milyen érdekes fejlemények vannak a történelemben? Ezt talán mi nem találtuk volna ki. Ezért mondanám azt, hogy a mi korunknak a legnagyobb ellensége már nem az ateizmus. Jézus is azért mondta a Laodiceai levélben, bár csak hideg lennél, így is mondhatnánk, bár csak ateista lennél. De mivel lanymeleg vagy, mivel az eltorzult vallásosság képviselője vagy, ki foglak vetni az én számból. A két rossz közül a nagyobbik rossz nem az ateizmus. Kérve kérek mindenkit, aki kereszténynek nevezi magát, és nekem is a szememre vetették itt a kedves hallgatók, már most az elmúlt évben, az előtti évben itt voltak ugyebár választások, meg egyéb más dolgok, és azt mondták, hogy a liberalizmus, meg a ez, meg az, és néven nevezve pártokat, hogy ezek a legnagyobb veszély. Továbbra is azt mondom önöknek, mind a kettő rossz, de a kisebb rossz ma az ateizmus. sokkal erőszakosabbá válik az eltorzuló vallás, mert az ateizmus világideje lejár, jön a ló másik oldala, és a ló másik oldalán az intézményes és hatalmivá, újra hatalmivá váló egyházak nem fognak válogatni az eszközökben. Hogy a középkorban nem válogatott az eszközökben, később nem válogatott az eszközökben, most sem fognak válogatni az eszközökben, és nagyon alkalmas a történelmi pillanat, mert még lehet az ateistákat csepülni. Még lehet azt mondani, hogy bolsevikok, lehet azt mondani, hogy kommunisták, lehet azt mondani, hogy ultraliberálisok. Hát ezek a főbűnösök, ezek a bűnbakok. A Bibliából teljesen nyilvánvalóan kiderül, hogy az ateizmus a hideg, a hidegből lehet forró, de a langymeleg nagyon nehezen lesz forró. Ezért mondja Jézus, mivel langymeleg vagy, ki foglak vetni az én számból. Ezzel záródik le a két közbeékelt látomással a proféciának ez a része, és külön előadást kell szánnunk a hetedik angyal trombitája szavának,